Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és képzeljék el, hogy kirukkulunk a rukkula őrsel, mert ők a mai segítőink. Kik ezek a kedves, csak keresztneveket mondva?
Kinga.
Réka.
Ivett. Anna.
És hát elődatya. És az a helyzet, hogy most a cserkészek átvették a Már rádiózást, őrsi találkozásuk van, és szívesen jönnek ide, mert hát ők is akarnak jót tenni minden cserkész, minden nap, legalább.
Legalább egy.
Egy jót tettet kell, igen, jót tesz, tehát jót tenni jó. Tehát ők ezt szívesen vállalták most. Mindig is akárkit hívtunk, szívesen jött, de egy őrsöt együtt megragadni, ez egy külön élmény. Minden tagunk most nincs itt ketten, tehát nem tud itt lenni, meg a helyettes őrszerető, de azért mi is vagyunk egy páran. És valami nagyon nagy témával rukkolnánk elő, és arról szeretnénk segíteni, meg tájékoztatni, meg Isten áldását kérni, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen egy szép agónia, egy szép küzdelem az Isten országa végső megragadásához, milyen egy szép átlépés örökké valóságban, egy szép halál, egy szép föltámadás mosolyával átmenni az örök élet fele, hogy milyen az, hogyha valaki erről nekünk vallomást tud tenni. Azért érdekes ez a téma, mert erről nem is hallottam még soha egy együtt ilyen elbeszélést, most összegyűjtöttünk egy jó néhány szentnek ide vonatkozó vallomását. És akkor meghívlak benneteket, szívesen vesztek ezt?
Persze.
Van-e valami élményed, hogy voltál már például temetésen?
Igen, voltam. Tavaly.
És milyen benyomás? Rokon, ismerős volt?
Rokonom volt, igen, de inkább nekem távoli.
Távoli rokonod. És valami keserű dolog volt, vagy szép volt, méltóságos volt?
Igen, a személyhez nagyon méltóságos temetés volt szerintem, de...
Egy hívő valakiről van
igen,
szó?
Igen, igen.
Aki tehát számolt ezzel, hogy az öröket be persze, akarok átni mindazt, ami a földön történt szeretetből, jó akaratból.
Így van.
Akkor neked van élményed. Réka, neked van-e valamilyen fajta élményed?
Hát van, még 3 éve voltam talán.
3 éve?
Hát lassan 3 éve.
És kiről van szó?
Nagypapám.
Nagypapád. Nagyon jól ismerted őt?
Hát nem olyan sokáig, de azért ismertem.
És kedves ember volt?
Igen.
Valamit tanultál tőle?
Nem tudom.
Valamit örököltél tőle? Terüs volt? Figyelmes volt?
Hát mindig szeretett segíteni meg.
Hát akkor ez egy jó pár, egy cserkész lánynak ez nyilván jó. Téged is megkérünk, Ivett.
Hát én körülbelül 4 éve voltam temetésen, és az egyik barátnőmnek az apukájáról volt szó. Életemben nem sokszor találkoztam vele, de azt mondom, hogy nagyon jó ember volt.
És akkor bizalommal ajánlottuk a Jóistennek, nem keselgünk, nem esünk kétségbe, mert reméljük, hogy az örök élete lépett át.
Persze.
És a te esetedben?
Hát én 4-5 éve voltam a temetésen, a nagypapámat temették el. Nagyon jó ember volt, nagyon szerettem.
Anyai vagy apai?
Anyai.
Anyai, igen. És volt valami személyes kapcsolatod vele?
Igazából nem emlékszek rá.
Nem emlékszem, mert kicsi voltál még akkor, igen. Tehát reméljük, hogy az ő gondolhat rád Jóistennél?
Biztosan.
Igen, és tud imádkozni, érted, a Jóisten áldását kérni számodra. Reméljük, hogy valóban oda is került az Isten országába. Bízunk benne. Képzeljétek el, egy ilyen szép folyamatot vettem a kezembe, most kaptuk meg a postám. Nagyon jó írás, majd ha valaki fiatalként ilyet akar olvasgatni, szívesen adnám neki. Ez nagyon igényes.
Maradjatok meg a szeretetemben.
Mi van a képen?
A Fatima üzenete felhívja a megtérésre és tudatja.
Hát ez a Lúcia nővére a 3. látnok, tudsz róla, hogy nem a régen ment az örökké valóságba. Tudsz róla. És ez meg a pápa, ez melyik pápa?
János
Pál. Második János Pál pápa, hogy ők találkoztak egymással, és egy magyar ember segített nekik ebben, egy nagyon Kondor Lajos atya, aki hosszú egész fél életét éltett Fatimában, sok jót, és ő volt, aki közvetített a pápa és Lucia nővé között. Képzeld el,
aztán.
Megint egy magyar hungarikum, nem? Tele vagyunk ilyenek, azt mondja, azt a igazad van. És itt van egy ilyen cikk, hogy az áldott halál titka. Hát ez, mielőtt ide jöttem, ez került a kezembe, én hiszem, hogy pont erről van szó, az áldott halál titkáról. Adja az Úr, hogy tényleg ezt találjuk meg. Kikerestünk olyanokat, akik akár nagyon tudatosan készültek az örök élet felé, Isten való véges és ő találkozása, akár olyanok, akik megküzdötték, hogy mondjuk agónia egy halálküzdelmet, de szépen, tanulságosan, olyanokat, akik egy különleges élmény folyamán szinte észrevétlen fölkészültek erre a nagy lépésre, vagy a rokonaik, hát szóval egy pár egészen modern koriakat is szeretném megszólalni. Kezdjük a legelős idéknél. Ő még Antiói Szent Ignác, még az apostolok világából való, 107-ben nyerte a vértanúság koronáját, nagyon tudatosan készült rá, nemrégében október 10-én ünnepeltük, és Szent Péter második utódaként kormányozta az Antiói egyházat, tehát nem a Rómát, hanem Antióiát. Ez a Szíria Antiói egy nagy, remek, rendelt város volt. Most csak romjai maradtak meg, ha megmaradtak a most ottani rengeteg szíriai vérengzés nyomán. Elég az hozzá, hogy őt halálra ítélték, és egy hajón át, hajóúton át próbálták Rómába elszállítani, hogy kiézett oroszlánok elé vessék egy cirkuszba, és ez egészen másképp fogta föl, mint ahogy első pillanatra halljuk. Kinga, kezd el olvasni azt a vallomást, ami egyik leveléből ismerünk, mert innen veszük, igen, és tudjuk, hogy most ez a szép üzenete az Antiói Szent Ignác neve a rómaiakhoz, ahová készült, ahová vitték őt, írt egy levelet, amelyre vonszolták mindenfelé írt leveleket az ott egyházközségnek. Ők kijöttek hozzá, nagyon szeretetre körülvették, és most hallgassuk meg, hogy miket írt le.
Isten gabonája vagyok, a vadállatok fogai őrölnek meg. Minden egyháznak írok, és mindnyájatoknak meghagyom, hogy szívesen meghalok Istenért, ha ti meg nem akadályozzátok. Kérlek benneteket, hogy ne gyakoroljatok velem alkalmatlan jótétményt. Engedjétek, hadd legyek vadállatok prédája, mert ezáltal juthatok Istenhez. Isten búzája vagyok én, és kell, hogy megőröljenek a vadállatok fogai, és így Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Esedezzetek Krisztushoz értem, hogy a vadállatok révén áldozattá legyek Isten számára. Mit használna nekem e világ gyönyöre, vagy e világ minden országa? Jobb nekem meghalnom Jézus Krisztusban, mint uralkodni a föld határain. Őt keresem, aki értünk meghalt. Őt akarom, aki értünk feltámadt. Születés vár rám. Hagyjatok engem, testvérek. Ne akadályozzátok meg, hogy éljek. Ne akarjátok, hogy meghalljak.
Te ezt érted? Mi volna az akadályozás, hogyha őt ebből az útból, ebből a célosságból kiszednék, tehát ha kiváltanák őt mondjuk ugye pénzért, vagy mit tudom, valamilyen befolyás nyomán, kiváltanák, mert volt néha ilyen alkalom, hogy egy híres foglyot vagyon, hát ugye még mentettek. Tehát ő nem a halált keresi, nem menek az ebből, mert nagyon szépen és boldogan élt és szolgált, de hogy Isten végleg együtt legyen, ez már nagyon mozgat őt, mert ugye majdnem, hogy emberi számítás szerint kivételetlen helyzete volt, mert ma halálra ítélték. Olvasd tovább.
Vágyva vágyom Istené lenni, ne adjátok hát vissza a világnak, el ne tereljetek ajándékotokkal.
Érted ezt most már ezek után, igen.
Hagyjatok, hadd jussak be a tiszta fény honába, ha oda eljutok, akkor leszek igazi ember. Engedjétek, hogy Istenem szenvedését kövessem. Akiben ő lakik, az értse meg, hogy mit akarok, és legyen részvétel irántam, tudva, mi aggaszt engem. E világ fejedelme magának akar engem megszerezni, és Istenre vágyó akaratomat meg akarja rontani.
Ki ez a világ fejedelme? hát nyilván ki van, ki átsor, incselkedik velünk, és hát a sátán, a gonosz lélek, ugye az, hogy szeretne ugye megmenekülni az ő incselkedésétől. Igen?
Akik jelen lesztek, közületek senki se őt támogassa, hanem inkább legyetek az én pártomon, azaz Istenén. Ne emlegessétek Jézus Krisztust, ha még a világot kívánja a szívetek. Ne legyen bennetek féltékenység. Még ha majd jelen is leszek köztetek, és úgy kérnélek valami másra, akkor se higgyétek el, csak azt higgyétek, amit most írok. Élve írok nektek, de a halált kívánva. Az én szeretetem keresztre van feszítve, és nincs bennem semmi, ami a föld szeretetére tüzelne, hanem élő víz szólal meg bennem, és ezt mondja bensőmben, jöjj az atyához. Nem telik élvezetem romlandó eledeletben, sem e világ gyönyörűségeiben. Isten kenyerét akarom, vagyis Jézus Krisztus testét, aki Dávid nemzetségéből származik, italul pedig az ő vérét kívánom, aki a romolhatatlan szeretet. Nem akarok tovább földi emberként élni. És ez meg is lesz, ha ti is úgy akarjátok. Legyetek rajta, kérlek, hogy ti is irgalmat nyerjetek. A rövid levélben azt kérem tőletek, hogy higgyetek nekem. Jézus Krisztus nyilvánvalóvá teszi majd előttetek, hogy igazat mondok, ő az az igazmondó ajak, amelyből igazán az Atya szólt. Könyörögjetek értem, hogy ezt elérjem. Nem a test szerint, hanem Isten szándéka szerint írtam ezeket nektek. Ha eljutok a szenvedéshez, akkor jó akaróim voltatok, de ha felmentenének a szenvedéstől, akkor rossz akaróim.
Ugye fontos, hogy levél, nem? Gondold meg, hogy így könyörög azért, hogy őt ki ne szabadítsák ebből, ha már ez az úton van a örök élet fele. És ugye a Szentlélek indítását hallottuk arról, és beszéljük az élő vízést, ahogy Szentlélekre utalt. Milyen a legszebb rész, folytassuk tovább. Igen?
A válaszos ének?
Nem. Végig olvastuk?
Igen.
Egészen jól olvastuk?
Igen.
Hát az egy válaszos, mert az egyháznak a szokás, tehát ugye az egésznek az alapélménye az, hogy ő Krisztus kenyer akar lenni, Krisztus gabonája. És a vadállatok foga, kiérdezett oroszlán foga, őrölje meg őt arra, hogy Krisztus kenyer lehessen. Tehát ez egy gyönyörű kép, ugye, egy erőszikus kép, hogy valaki így szeret az Istent, ilyen tüzesen, ilyen foghatóan, bámulatos, nem? És ugye ezt a magyarázat végig, ezt az ünnep napján, október 17-én ezt olvastuk hajnalba, a Zsolozsmában, az olvasás imeórában. És amire most ráhibáztál, akkor már ezt a szóba osztok, akkor nézzük, az egyház ilyenkor egy ilyen gyönyörű tanítás után mindig ad valami bibliai eredetű szavakból, egy ilyen választ, ugye ha elmész vasárnap szentmisére, az első vers, mely után van egy válaszos zsoltár, másik után van az alleluja vers, ami előkész az evangéliumot, ugye világos. Na, hát ez a válaszos zsoltár itt ilyen, ez a válasz.
Válasz, semmi sincs előttetek elrejtve, ha tökéletesen hisztek Jézus Krisztusban, és szeretitek őt, mert ezek által kezdődik és teljesül be az élet. A hit ugyanis a kezdet, a szeretet pedig a beteljesedés.
Na, ez ilyen szép dolog ez. Ugye azt akarja mondani, ez ugye szentírási helyeket fűznek ilyenkor össze, hogy öltsék magatok a szerítséget, szülessetek újjá a hitben, mert az Úr teste, és szeretben, mert Jézus Krisztus vére. Tehát visszahangzol azt, amit azt, megalapozza azt, amit a szent író, a püspök ugye írt, mondott, hogy ilyen szentesi alapokon gondolkodott. Ezeket a szentesi sorokat érte meg ő, és írta meg a levelében, ugye?
Igen.
Tehát ez egy nagyon érdekes. Hát az első ilyen. Tehát ez mikor is 107-ben ugye lett vértanú, tehát nagyon korán, Jézus föltenés után egy 87 évvel körülbelül, ugye, hogy még annyi se 77 évvel. 30-tól ugye 107-ig az 77 év. Tehát ilyen nagyon hamar még, abban ez egy történet, meg ez egy nem hosszú idő, és ennyire Jézus iránti szeretből élt, és halt meg, és az egyház megdicsőítette, szenté avatta, és példának állítja. Van hasonló, ugye ez a Szent Ignác, van egy Szent Polikáp nevű hasonló püspök, ezek nagy-nagy kincseink, és ilyen friss hangvételű, ilyen lelkes írás ritka hal az ember, ugye manapság, amit ők meg mert fogalmazni, ilyen szellemesen, ilyen foghatóan. Hát látom, hogy nagy szemeket mereztetek, ezt már ilyet hallottál eddig az életedben? Új volt ez most neked, Ivet?
Nem, már ezt a történetet itt hallottam.
Hallottad már? Igen. Hol hallottad?
Még nagyon régen, de emlékszek, hogy még amikor ilyen 6 vagy 5 éves lehettem, ilyen gyereknek szóló történetben, ezt így úgy magyaráztak el, hogy a gyerekek is értsék, hogy kicsik is értsék, és igen.
Hát csodálatos hittani élményed lehetett, csodálatos családi körbe volt, vagy templomi körbe?
Templomi körbe.
Hát csodálatos, ilyen bátrak voltok, hogy, és ezt meg tudod jegyezni. Hát ez fantasztikus nekem, hogy akkor már erre odafigyeltek most, de ilyen egészen hallgatni, egészben nem, még nem hallgatod, hogy most hallottad, ugye?
Hát igen.
Igen, tehát most teljesen volt. Jó volt visszaemlékezni. Akkor most nagyon-nagyon dobog a szíved, igaz?
Igen.
És Réka, neked egész új volt ez?
Igen.
Neked, és neked, Anna?
Nekem is egész új volt.
De hát akkor jegyezitek meg, tehát mi ilyen világhoz tartunk, ilyen hőseink, ilyen őseink vannak a hitben, a szeretetben. Hát akkor ez az Antő Szent Ignác. Ez a lelkesedés, ez lenyűgöző. Most egy másikat vennék elő, aki nagyon-nagyon érdekes számomra is. Ezt is el tudtuk olvasni, lehet, hogy már rádióban is, de így még nem éreztük ki, mint most fogjuk. Szeretném a novemberi nagy Szent Márton, november 1-én az ünnepen, 11-én, megkérek Réka, próbáld elolvasni Sulpicius Severus leveléből, ez egy ismerőse volt, és amit leírt a Mártonról, hát az most tanulságos lesz, légy és vedd át, és ott rögtön olvasd a bekezdés elejétől. Látod, ugye?
Igen.
Hangosan, bátran.
Márton jó előre tudta halálának idejét, és meg is mondta a testvéreknek, hogy közeleg már életének vége. Közben a Kandeszi egyházmegyét mégis meg kellett látogatnia. Egyenetlenkedő papjai között ugyanis helyre akarta állítani a békességet. Bár tudta, hogy földi életének napjai meg vannak számlálva, mégsem vonakodott e nemes cél érdekében útnak indulni. Úgy gondolta, hogy méltó megkoronázása lesz erényeinek, ha sikerül helyreállítani a békét az egyházmegyében.
Persze, álljunk meg, nem tudom, mennyire tudtátok Mártonról, Szent Mártonról, aki hol is született? Hol van? Na, hol született? Szent Pannoniában, nem Pannonban, Pannoniában, tehát Dunántúlnak, akkori római provincia volt a Dunántúl egésze, és ott született Szombathely, Szavaria Szombathely térségében, és ott van temploma is, és ugye szülei ott laktak, oda egyszer az édesanyja még haza is tért, visszalátogatott, kömmel is katolikus, mint az édesapja, aztán ott hagyta, és egy remeteség, majd egy szertes lett, majd pedig túr püspökeként, hát nagyon híres ember lett. És azt hallottuk róla, hogy szenvedélyesen próbált békét teremteni. Na hát napjénben jó ilyet hallani. Az egyházon belül, papságon belül, hívek és papság közül, hogy valahol valami egyetlenség volt, még egészen halálfáradtan is még elment oda. Már akkor alig győzte, de mégiscsak elment, hogy békét teremtsen. Ez életek a legvége, már tudta, hogy ő is amosan hazahívja. Tehát ennyire odaadó ember volt. Ezt nem annyira tudjuk róla, hogy az, hogy köpenyét megfelezte, azt hallottad már, hogy a köpenyét megfelezte? Szent Márton.
Nem.
Te még nem, de te hallottad, Ivet, igen. Én te hallottad azt már, hogy egy kolduson úgy segített, hogy a köpenyét megfelezte. Még nem hallottad ezt? Hát könyörgöm, most Márton érte, de nem mondjuk el egészében, de ezért jó odafigyelni ilyenekre, mert ezek közismert dolgok. Majd akkor jusson el hozzátok, akkor olvastuk utána Szent Márton napján, jó? És azt gondolom, hogy ez a történet ugye most kiéleződik, folytassa tovább.
Egy ideig ott tartózkodott tehát az egyik faluban, illetve egy házban, ahová ment. Miután pedig helyreállította a békét, és amikor már visszatérni készült a monostorba, hirtelen elhagyta testi ereje. Erre összehívta a testvéreket, és jelezte nekik, hogy nem sokára meghal. a szomorúsággal és gyászzal állt el testvérek ekkor így siránkoztak. Miért hagysz itt minket, atyánk? Elhagyadottságunkban kinek a gondjára bízol minket? Ragadozó farkasok támadják meg nyájaidat. Ha nem leszel pásztorunk, ki véd meg bennünket, hogy prédájukká ne legyünk? Tudjuk ugyan, és nem lesz kisebb akkor sem, ha később nyered. Tudjuk ugyan, hogy Krisztus után vágyakozol, de jutalmad megmarad, és nem lesz kisebb akkor sem, ha később nyered el. Szállj meg hát inkább minket, akiket elhagyni készülsz. Ekkor siránkozásuktól megrendülve, Márton maga is könnyekre fakadt, mert Istennel teljesen egyesült lelke. Készséges volt a segítségükre. Mint egy siránkozónak válaszolva, így imádkozott az Úrhoz. Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a munkától. Legyen meg a te akaratod.
Ez egy híres mondás, szoktuk meg azt is, hogy non recuso laborem, nem utasom vissza a küzdelmet. Tehát egy halálra fáradt ember, már betegen is, ha még tovább kell szolgálni, akkor ezt vállalja. Ez nagyon híres, ezt már többször kisarkított beszélgetésekben, Mártok, ez nagy öröksége, hogy ha mégis a Jóisten azt kell, hogy én még itt tovább küzdködjek, hát akkor azt sem te utasítom, visszavállalom, ugye? Folytasd tovább, most ez a legérdekesebb.
Ki tudná elmondani e szent férfi nagyságát, akit nem tört le sem a lelkekért végzett munka, sem a halál nem tudott rajta győzelmet aratni. Azért nem akart maga választani, mert sem a haláltól nem félt, sem a munkás élettől nem vonakodott. De szemét és kezét állandóan az ég felé emelve, nem szűnt meg rendíthetetlen lélekkel imádkozni. Amikor pedig a köré jegyült papok arra kérték, hogy forduljon a másik oldalára, és így könnyítsen törékeny testén, azt mondta. Hagyjatok, testvéreim, hagyjatok, hadd nézzem inkább az eget, mint a földet. Az Úr felé törekvő lelkem hadd induljon útjára. Ekkor a gonosz lelket pillantotta meg maga mellett, rászólt.
Hallottad? Haldokolva, agonizálva, tehát halál küzdelemben, halál közeli küzdelmében a gonosz lelk megkísértette. Hallottatok már ilyenről? Hát én se sokszor, de ezeket most összettem ilyen alkalmakat, hogy ez döbbentes, hogy valaki már Mennyország kapujában van majdnem, és a sátán iridli tőle ezt a boldogságot, és megtámadja. Hát kísérti. Na ez nagyon izgalmas, hallgassuk tovább.
Mit ácsorogsz itt, vérengző bestia? Rajtam nincs keresni valót, te gyilkos. Ábrahám kebelére jutok. Ezekkel a szavakkal adta vissza lelkét Istennek. Mártont örvendezve fogadták Ábrahám kebelére, a szegény és alázatos Márton gazdagon ment be a mennybe.
Ez az Ábrahám kebel, hogy a szegény Lázárról tudjuk, hogy őnek is ez üzenet, velek az ez üzenet hangzott el, hogy a szegény ember, aki nem azért, mert szegény, mert Istenre rábízza magát, mert nyitott szívű, ő Ábrahám kebel jut, ószövetségi fogalmazás, tehát az Ábrahám az üdvösséget elérte, úgy gondoltak akkor, hogy Ábrahám majd átöleli azt, aki szépen megy oda át az örökké valóságba. Tehát ez a bibliai idézet, ugye, Jézus evangéliumára utal a Lázár esetére. Nem a Lázár föltámasztása barátja, hanem ez a szegény Lázárnak az esetére. Ugye erre utal, értettétek, ugye? Tehát még utolsó percben a sátán megkörnyékezi, de nem hagyja magát, és amikor ezt a Istenre utaló szót mondja, Ábrahám kebére igyekszem, tehát Isten országába, akkor hívva Isten őt haza, nem kellett végül is elárulni, védkezni, hanem szép szeretettel megküzde ért oda át. Érdekes, nem? Most még fogunk ilyeneket találni, egyet-kettőt, ezt azért gondoltam, hogy ezt nagyon érdemes megtanulni, mert mi is lehetünk így, majd most mondok erre egy más történetet, de most menjünk majd szépen tovább, de érdekes ez. Nektek van ilyen élmények, hogy valami nagyon nagy küzdelmet kellett megharcolni, hogy helyben maradjatok, hogy ne legyetek gyöngék? Van ilyen küzdelmed egy 12 éves érettség, 12-es érettségiző fiatalnak?
Hát, amikor nagyon kellett fejben ott maradnom, igen, és küzdenem?
Igen.
Hát nekem ez az érettségire felkészülés volt, mert igen. ugye előre hozott érettségit tettem angol nyelvből. Eredményesen, igen. És ott nagyon kellett a kitartás és a hit, hogy meg tudom ezt csinálni.
És sikerült. Most könnyű lesz igaz érettség, most már van egy
igen, van egy kis rutinom, tapasztalatom.
Igen, nagyon jó. Nektek van-e ilyen életek valamikor nagyon nagy küzdelmet kellett azért folyton, hogy helyben maradjak, hogy ne áruljam el az urat, hogy ne legyek méltatlan. Valamilyen ilyen küzdelmetek volt-e valaha? Hát nem vagyok olyan kisgyerekek, lehetett Ivetnek, mondjam, mosolyogsz, neked van valamilyen küzdelmed?
Igazából annyira nincsen, hogy őszintén.
De még lehet az életben, igen. Hát akkor ne felejtsd el, hogy akkor most egy megerősödve, amit elhagyunk rutin, hát nem is rutin, de egy edzést kaptál most ebben a példában, ugye? Neked volt valami nehéz élményed?
Nekem nem volt.
Egy betegség, vagy ilyesmi nem volt neked se? Hát még Isten mentsen meg attól, hogy rossz dolgokba kerül, de az csak jár, akkor küzdeni fogsz, ugye? Egri nők is bátran harcoltak, ugye? Magyar szabadságért, Egerváraért, igen. Hát akkor ezt most megbeszéltük. Akkor egy harmadik esetet szeretnék fölkínálni, visszakérem a könyvünket. Ez a Zsolozsmás könyv, ebből zedjük, mert ezt mind meg is imádkozzuk, amiket itt előveszünk. Tehát annyira jó dolgokkal foglalkozunk, hogy ezek mind megimádkozott igazságok. Hát ugye, amit mindenképpen komolyan kell vennünk, a nemzeti örökségünk, Szent Istvánnak a gesztusa, amikor végleg kétségbeejtő helyzetben volt, halála közelben, és nem volt igazi örököse, az Úristen megadta neki ezt a jó ötletet, hogy bízza rá magát és az egész országot az üzonyára, és ez sorsunká vált, ez egy gyönyörű tény. Éppen itt Fejérváron minden augusztus 14-én a vigília alkalmával, egy szép esti misével ünnepeljük ezt, és vannak hűségesek, volt, hogy maga a bíboros jött közénk, szóval mindenféle egyház melyek legnagyobb ünnepei közé tartszik ez a tény, és ezt nem akarjuk elfelejteni. Itt olyan íráson előttem, amit aznap olvasunk a Szent István ünnepén, augusztus 20-án, hatodik pápa egy gyönyörű levelet írt nekünk, méghozzá azért, hogy az egész Magyarországon történt, tehát a szent levelet, amelyet az egyház történt alapításának, egyben Szent István születése és megkezdődnek az ezek Ibrahim alkában írt, 1970-ben írta ezt a levelet, most megkérném, hogy ennek a végét olvassuk el, hogy a hatodik pápa hogyan beszélt hozzánk innen föntről.
Szent István alig, hogy megkezdte azt a munkát, Rómába küldte követét, Asztrikot, és pécsváradi monostor apátját, hogy terveit és alkotásait megerősítés véget előterjessze az apostoli szent székhez. És annak bizonyítására, hogy a szent királyban különben és milyen nagy tisztelet élt a Szent Szék iránt, szívesen megemlítjük még, hogy Szent Péter sírja közelében saját népe számára templomot és zarándokházat alapított.
Most értsed, miről van szó, Rómában is, meg Jeruzsálemben is, meg Bizáncban is, Szent István akkora hatalma volt, akkora előrelátás volt benne, hogy ilyen fogadóházat, zarándokházat épített. Amikor a bazilikát át kellett építeni, a középkori, még konstantini ősi bazilika, mostani vatikáni Szentpéter bazilika helyén állt, nagyon elromosodott, és le kellett bontani, már életveszélyes volt. És akkor mindegy ezt a hatalmas, majd nagy Szentpéter bazilikát. És képzeljétek el, ennek a bazilika szekrestéje helyén állt a magyaroknak ez a zarándokháza, akkor azt le kellett bontani. Értitek? És ekkor történt az, nem akkor rögtön, csak jóval később, hogy a mi nagy kedves barátunk, hatodik pápa, akkor lehetővé tette, hogy lenne a bazilika mélységében, a Szent Péter sírját megtalálták, ott van nagy nagyobb térség, ott le is oda menni, misésztem is már ott, másokkal együtt. Ott abban a mélységben egy kápolnát nevünk adott a Vatikán, hogy Kárpátaljon bennünket az egykori Szent Istváni házért. Ez a magyar kápolna, a nagybogasszony kápolna, magyar nagyasszony kápolna, és nemrégiben is ott miséztünk májusban, nagyon szép hely, gyönyörűen van föltizítve, gyönyörű faragások magyar szentekről, meg egy szép Szent István szobor fölajánl az országot, ez volt megjelenítve, és hatodik pápa, amikor már érezte, hogy közelik a halál, azt kérte, hogy őt oda ennek a kápolnának a tövében temessék el, tehát most is ott nyugszik, ez egy nem megható dolog, ennyire kedves volt hozzánk. Másrészt pápa szentelte fel a kápolnát, amikor elkészült a mai formájában, mert ugye időbe kellett ezt megalkotni. Most értjük, hogy miről van szó, folytassuk tovább.
Itt vették kezdetüket az immár 1000 éven át tartó eredményekben gazdag kapcsolatok az apostoli szentszék és a magyar nemzet között, amelyeket a hithűség és a szentszékhez való állandó ragaszkodás ihlettek, s amelyek mindkét fél számára oltalmat és segítséget jelentettek. Ami azonban a magyar népet leginkább megindította, és a keresztény élet elfogadására bírta, a Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor a keresztények ostorának tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mind a kereszténységet századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki.
Tehát itt már nem mondta el, de hogy szent is ajánlja fel az országot a szűzanyának, de értjük, hogy ez a példás vallásággal utal a pápa. Ez a level nem közismert, és azért örültem, hogy olvastunk bele, hogy látszik, hogy hatodik pápa mennyire elismeri, hogy Magyarország mindig odafigyelt a szentszékre, mint a szentszék a Vatikán, és mindig odafigyel miránk. Az egyetlen olyan ország, pici kis ország, amelyik mindig jobb volt velünk, még a lengyelek is azt lehet mondani, ott is volt közös kapcsolatunk, magyar király is lett lengyel ugye, vezető, király tudjuk, Bátor István, de mindenképpen örülünk annak, hogy a Vatikánnal mindig jó kapcsolatunk volt, ha valami probléma volt, az is mindig megoldott Szent László időben és máskor. De ezt tudni kell, hogy a Szent Atya, a mindenkori pápa hallatlan figyelt ránk. Például ilyen volt 11. Ince pápa, amikor Bécset sikerült felszabadítani, megmenteni a török nagy inváziótól, a pápa most nem állunk le, tessék felszabadítani Budát is. Bécs nem esett el, de Buda még 150 éve már ilyen, vagy majdnem annyi ideje már, ugye török felöntösök azon, most már próbálják a szabaddá tenni, és meg is történt 1686-ban, ugye tudjátok ezt. Tehát a pápa erre az állandó kapcsolatai hivatkozik, és ugye ezért tisztelik a Magyarországot, ezért is az első volt a világon, aki rábízta Szűzanyára az országát. És azóta nagyon sok ország tette ezt, meg írek is részezzük, de mi ebben példát adtunk. És ez sorsunká vált, azért vagyunk itt békében, egy ilyen virászott a földön, kármezi kellős közepén, fejérve az ősi városban, azért vagyunk itt békében is ilyen tanultani okos dolgokat, ugye? Érdekesek ezek, ugye? Tehát ezt akartuk idehozni, hogy lássuk, hogy ő is nyugodtan adta át a lelkét Istennek, mert gondoskodva az nemzet jövőjéről, kilátástalan helyzetben. Imre meghalt, nem volt olyan rokon, aki méltó utód lett volna, és Szent István király így biztosította. Igaz, hogy sok minden bűzűző volt, abban Sámuel, vagy ugye, és Orzol Péter, stb. Mégis Isten megadta nekünk, hogy csak támadt egy Szent László, aki rendet teremtett, és itt tovább. Harmadik Béla, aki az országon megszállította, és itt tovább kulturálisan segítette. Jó, hát akkor a következő, akit meg szeretnénk itt beszélni, legyen az Árpádi Szent Erzsébet, aki nagyon tanulságos. Róla is van írás, méghozzá olyan könyvet mondani nektek, ami elképesztően érdekes. Hát bárki tőlem elkéri, szívesen kölcsönzöm. Képzeljétek el ebbe a gyönyörű könyvbe, hogy Magyarország virága 13. századi források áll Szent Erzsébet életéről. Ez egy középkori keresztényírók sorozatnak a harmadik kötete. Képzeljük el, csupa az ő kortársai vannak benne, a gyóntatójának a vallomása róla, benne van a Zsolozs más könyvben is, meg amit az ő négy szolgáló leánya mondott el négy fejezetben róla, meg amit két más ilyen vallomást tevő, nagyon érdekes, ez egy ciszterci történetíró volt, mindjárt mondom a nevét, a, ugye milyen érdekes ilyen történik, ugye az egyik ilyen, ugye a Cezárius Heisterbachensis, tehát Heisterbachi Cezárius, egy ciszterci volt, írt Szent Erzsébet tartományi grófné életrajza, és a másikat pedig egy Jakobus de Varagine, tehát Szent Erzsébetről szóló másik töltet író írta le. Érdekesek ezek, és utóbbiból el lehet olvasni ugyanaz a szöveg szint, amit a szolgálányok is elmondtak, tehát Guda meg a társai, négy ilyen társa volt, hogy a halál miképpen történt meg. Na hát ez egy nagyon szép, miképpen jövendelte meg a halált Erzsébet, tessék. Igen, azt olvasgatjuk el.
Amikor ezen világnyomorából és küzdelmeiből Erzsébetnek el kellett menni az örök élet dicsőségébe, látomásában megjelent az Úr. És édesen szólva hozzá hívta, jöjj kedvesem, jöjj a hajlékba, amely neked mindöröktől készen áll. Isten embere, Marburgi Konrád mester.
Ő volt a gyóntató, egy elég pokrósz ember volt, de azért Erzsébet elviselte, és mindig engedelmeskedett neki.
A pap akkoriban betegeskedett, súlyos betegség, sok bosszúság gyötörte. És elment, hogy őt meglátogassa Erzsébet, Isten szolgálója, a betegek vigasztalója. Történt, hogy amint megváltva mesélgették egymásnak, a beteg pap így megkérdezte. Asszonyom és lányom, hogyan készülsz rendezni helyzetedet halálom után? Ekkor Isten szolgálója a pap haláláról semmi sem felelt. Sajátját jövendölte meg, mint biztosat, tudta előre, mert a Szentlélek feltárta neki. És íme négy nappal e szavak után Isten szolgálója megkapta azt a betegséget, mely e világból kiragadta. Elvesztette a halálát, és az örök életbe ment.
Tehát ez az ilyen híradás, egy látomása volt Erzsébetnek, és ugye a gyóntatója félt attól, hogy meg fog halni, ő a gyóntató, és mégis Erzsébet beelőzött ehhez. Ez egy érdekes történet, ami nem közismert. Leírják az utolsó betegségét, és hát ez nagyon érdekes, hogy milyen szépen történt. Hát akkor ezt most igazán meg lehetne olvasgatnunk. Még egy pár percünk van rá. Ezt légy szíves nézni itt a harmadik fejezetet, jó? Légy szíves.
Az áhítat rendkívüli jeleiről. Gyónását bevégezvén a pap megkérdezte, hogy döntött, mi legyen a vagyonával, meg a háza berendezéssel. Így felelt, mindenem, ami még az enyémnek látszott, a szegényekké vált, és a mestert megkérte, hogy mindent osszon köztük szét, kivéve azt a silányruhát, melyben eltemetkezni kívánt. Végrendeletet nem készített, örökös nem akart Krisztuson kívül, és nem a gyász, pompán és az ünnepélyes gyász kíséreten tűnődött, hanem béke szövetségére törekedett, a hervadhatatlan örökségre. A halhatatlanság stólájára, az angyali társaságra, az égi lakhelyre. Erről és ilyesmikről beszélgetett a mesterrel, majd egy óra körül elvitték neki, amit teljesítel és minden áhítattal kívánt, a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének imádandó szentségét. Ekkor oly szeplőtelen érzéssel, olyan tiszta elmével, a szív oly nagy sóvárgásával, és a lélek akkora örömével fogadta be ezt az édes, örökké való eledet, hogy azt hiszem, senki nála nem becsülhette többre azt, aki ebben az életben az útitársa, útravalója és vezetője volt, akivel élet útján végighaladt, és akit nem volt senki méltóbb, hogy magához vegyem.
Egy pillanatra álljunk meg, útravalót mondtál, tényleg van ilyen szó, hogy viatikum, ha valaki már nagyon közel az örök élethez, és még képes áldozni, akkor sajátosan meg szoktuk őt áldoztatni, hogy Jézussal, mint egy a szívében, mint egy a teljesen eltelve az Eurasztiával, így lépjen át az örökké valóságba. Ez külön neve van, az oltár szentség, ha egy ilyen nagyon sűrűs beteg állnak, az viatikum, útravaló. Ebből van ez a szó, amit most olvastál magyar fordításban, világos? Tehát Erzsébet ezt is megkapta az ehhez. Már nagyon fölkésült az egész fiatal 20 éves korában, Jóisten magához hívja. Folytasd tovább.
De a belső nem volt senki méltó. Mi? De a belső kegyelem leginkább csalhatatlan, bizonyságai azok a jelek, amelyek szemmel is láthatóan tárultak az Isten félő emberek elé. Ezután naphosszat egészen az esti órákig megmaradt a legmélyebb áhítatban. Készen, hogy mennyei asztal részese legyen, és megrészegült a szőlő legtisztább vérétől, Krisztustól. Ezen a napon gyakran vette szájára az igazság szavát, és bölcsességre nyílt az ajka, azokról a legjobb dolgokról beszélt, amelyeket a szent beszédben hallott, jó szavakat árasztva a szívéből, és a kegyesség törvényre volt hallható nyelve által. Szíve bőségéből szólt arról, hogy az Úr Jézus, mint méltóztatott, megvigasztalni fivérük. Lázár feltámasztásával a boldog két nővért, Máriát és Mártát, és beszélt arról, mint könnyezett a halott fölött, a sírokkal sírva érkezéseiből, beszédéből áradt az Úr bőséges.
Lázár halálnak ugye a körülménye jutott eszébe, és erre hivatkozott. És amikor egészen már az örökélet küszöbén volt, akkor történt a legmegrázóbb dolog, hogy meghallott az első kakaszót, így szólt Erzsébet. Imédte az Úr, amikor a szűz gyermeket szült, és jelenlévőköz fordulva hozzátette, beszéljünk csak Istenről, gyermek Jézusról, mert itt az éjfél, itt az éjjel, amikor Jézus született, és Jászol lefektette, pihent, és mindenhatóságában új csillagot teremtett, mert soha nem látott azért senki. Miközben így beszélt, igen, vidám volt, mint a nem is volna beteg. Mondta is, meg lehet, hogy gyönge vagyok, de nem érzem a betegség semmi nyugét, kínját. Ezt mondta, majd állított Isten ajánlotta mindenkit, körülötte ült. És így elmondtam, az a napon, az éjszakán mindig lelke legszebb érzéseire, mennyi ékezve beszédtől hevülten lelke emelkedett az Istenhez, még újongva nyugodott el, mint aki édesen elalszik, fejét lehajtva. De tudjuk róla, hogy nála is volt egy ilyen izgalom, hogy amikor már nagyon agonizált, akkor egyszer Sátán őt is megtámadta, megzaklatta, egy pillanatra megrémült tőle, de utána egy nagy mosolya tovább lépett, és akkor nagy béket öltött el, tehát ő is akkor ott Jézus gyermek, Jézus születésre gondolt, azt idézzük, és ugye a szolgának leírták, akik ott voltak mellette, hogy milyen nagy lelki béke szállta meg, és utána napokon, 4 napig még nem temették el, rengeteg csoda történt, jó illat áradt, nagyon szép volt így még a halálában is, és nagyon-nagyon megnyugtatta azokat, akik annyira bíztak benne. Hatalmas zarálnokat rendeztek az ő sírjához annak idején. hát ezeket szeretjük volna átnézni, és majd innen folytatjuk tovább, jó? Tehát látunk ilyen nagyon szép Istenhez hazameneteket. Érdekes volt ez nektek?
Igen.
Igen.
És ilyenről ennyien bőven még nem hallottatok, gondolom, ugye? Nem. Tehát jó volt ez, megérte idejönni. Akkor köszönjük az Úrnak, dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, amen.
Életkérdések. Brückner Ákos, Ciszterci